Az Úr Jézus Krisztus áldjon meg titeket. Krisztus szeretetével köszöntelek ezen a mai vasárnapi istentiszteleten. És hadd tudjam azt mondani, hogy erősítsen meg benned, jól tetted, hogy eljöttél. Római levél 4. fejezeténél fogjuk folytatni az ige tanulmányozásunkat. Római levél 4. fejezet 9-től 12. versig terjedő szakaszt nézzük meg, és olvassuk el. Kövessétek hitüket, kiket válaszunk példaképül ez a mai ige tanulmányozásunknak az összefoglaló címe. Nézzük tehát a római levél 4. rész 9-es versétől Isten igéjét. Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek, azaz csak a zsidóknak szól-e? Vagy a körülmetéleteneknek, azaz a nemzetekből valóknak is? Valóban azt olvassuk, hogy Ábrám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta előtt. De milyen állapotban fogadta előtt igaznak? Körülmetélten vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Sőt, a körülmetékedés jelét is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, hogy azok is igaznak fogadtassanak el, és hogy atya legyen azoknak a körülmetélteknek is, akik nem csak körül vannak metélve, hanem nyomába is lépnek atyánk Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. Itt az utolsó gondolatban azt olvastuk, hogy Ábrahám hitét lehet követni. Nyomába lehet eredni Ábrahámnak, és a hite követhető példa. No, nézzük meg, hogy egyáltalán hogyan is lehet valakinek a hitét követni. Hát azt lehet követni, ami van, így van. Tehát valakinek a hitét kell követni, és példaként olyat választhatunk, aki terve van ilyen hittel, isteni kegyelemmel, akkor válik követhetővé, ha ez jellemző rá. Tehát ez a meggyőződés ott van a szívében, ez a isteni bizonyosság árad az életéből, akkor lehet követni a hitét. Ugye ez egy könnyen belátható igazság. No, de hogyan lehet élő hite jutni? Tehát ahhoz, hogy valaki követhető hitpélda legyen, egyáltalán hogyan jut el odáig, hogy példa legyen a hitben? Beleszületik? Megtanul minél több igazságot? Akár beiratkozik teológiára is, majd doktorál teológiából, és különböző tanulmányokat ír különböző szaklapokban, és egyre többet tud meg, és akkor követhető példa lesz. Én nem gondolom, hogy a tudás bárkit jobb emberré tett volna. Hogy önmagában nem mondhatjuk azt, hogy valaki nagyon magas pozíciót ért el, akár tudományos fokozatban, hogy azzal igazán jó emberré is követhető példává is vált. Igaz, ezt kimondhatjuk. Hogy ez nem feltétlen jár együtt, a kettő. Azt mondja a Szentírás, hogyan is juthatunk hitre? Egy alapigazság, hogy a hit hallásból van. Sok kérdés fölmerülhet persze bennünk, és vagy ezzel foglalkozni is fogok, hogy miért nem hisz mégis mindenki, akinek mondjuk. Azért, mert nem az van hitből, amit kinek mondott, hanem aki meghallja. Tehát az jut hitre, nem az, akinek mondod, vagy mondom, hanem aki meg is hallja. A Biblia ezt tanítja. Tehát amikor tanulmányoztuk az előző szakaszt, rácsorálkoztunk arra a Biblia igazságra, hogy Ábrahám életében nem a hit volt az első, mert hogyha hit lenne az, amivel valaki kitűnik a többiek közül, önmagában hit lenne a kulcsfontosságú, akkor létrejön egy versengés a keresztények között, és kategóriák lennének, hogy ki az, aki jobban hisz. Akkor versenyezzünk, én jobban hiszek, mint te. Ah, nem, én hiszek jobban. Most én vagyok a jobb, mint te. De nyilvánvalóan akkor ez már teljesítmény, tehát nem ebben van a lényeg. Ezt megállapítottuk az előző szakaszok tanulmányozásában, verse tanulmányozásában. Akkor hol van a lényeg? Honnan indul minden? Hát abból, hogy valaki meghallja méghozzá az evangélium igazságát. Innen indul el minden. Ezért a hit nem valami teljesítmény, nem a hit mértéke a kérdés, hanem kihez jutott el a szívéig az evangélium üzenete, és aki meghallotta az evangélium üzenetét, az jut hitre. Így a hit kegyelem. A hit nem valami emberi képesség. A hit nem tesz különbé senkinél. A hit abból van, hogy te Isten kegyelméből meghallottad az ő szavát. És amikor eljutott hozzád a szava, csodálatos módon elkezdte inni. Megteremtette Isten beszéde a szívedben a hitet. Hogyan válhat valaki hithőssé, hit példává? Hogy meghallja az evangélium szavát, szívébe zárja Isten beszédét, és ez a kegyelem elvégzi benne, hogy élő hitre jut. Isten szül újjá az ő szelleme és igéje által. Nem magunk teszünk valamit annak érdekében, hogy valami különleges hívőké váljunk. Ezért nem a hit az első, hanem az evangélium meghallása. Itt lép be az élet az ember szívébe. A római levélben a 10. fejezetben, 17. verstől olvassuk is, hogy a hit tehát hallásból van, hallás azonban a Krisztus beszéde által jelentkezik az ember életében. Azaz hirdetik neki az evangéliumot, és egyszer csak megnyílik Isten jelenlétében, bekerül Isten jelenlétébe, bekerül Isten erőterébe, és egyszer csak leszakadnak róla azok a bilincsek, láncok, azok a hallását, szellemi hallását akadályozó tényezők, ami megakadályozták abban eddig, hogy meghallja az evangéliumot. A hit hallásból van, a hallás meg az Isten teremtő, életet átformáló beszéde által. Pál apostol azt is mondja, hogy ugye Isten szavát nem mindenki fogadja el. Kulcsfontosságú azonban a hitrejutásban, hogy valaki hirdesse nekünk az igét. Hirdesse nekünk az evangéliumot. Meg kell értenetek, hogy senki nem juthat ezen a világon hitre, ha nem hirdetik neki az evangéliumot. Nem fognak az emberek megtérni, ha nem lesz, aki hirdesse nekik az evangéliumot. Még akkor is, ha Isten szavának befogadása által jön létre a hit. De kell, hogy hirdessék. Pál apostol a következőt mondja erről. Tehát Krisztusért járva követségben, mintha Isten kérne általunk. Krisztusért kérünk, béküljetek meg az Istennel. Rendezzétek a kapcsolatotokat az élő Istennel. Mintha Isten kérne általunk. És milyen csoda ez, látjátok, hogy Pál apostol prédikál, és azt mondja, hogy az a vágyam, hogy amikor prédikálok, Istent halljátok meg. És ez az óriási csoda, hogy valaki elmondja a bizonyságtételét, elmondja az evangéliumot egy másik embernek, és ez a másik ember nem őt hallja, hanem Istent hallja meg általa. És Pál azt mondja, hogy az a vágyam, korintusiak, hogy azt fedezzétek fel, azt halljátok meg, mint a Isten szólítana meg rajtunk keresztül. Úgy szeretnénk hirdetni az evangéliumot, mint a maga Isten jönne el közétek. Mondja is egy helyen a Galatáknak, hogy azt mondja, úgy beszéltünk Jézus Krisztusról, mintha magatok is ott lettetek volna a kereszt alatt. Micsoda szenvedély, micsoda átadott szív, amiről beszél Pál apostol, és ez nem egy elérhetetlen távolság. Ez valójában egy megértésem múlik, egy gondolkodásmódom múlik, hogy emberi beszédnek tekintem az evangéliumot, vagy Isten szavának, Isten üzenetének tekintem az evangéliumot, amely hitet tud létrehozni egy ember szívében, amikor eljut a szívéig az evangélium, és meghallja azt. No de hát, hogyan is higgyenek? Mező Misi, híres zenész, ugye megtért, és bizonyságtételét hallgattam, volt lehetőségem személyesen is beszélgetni vele erről, és elmondta, hogy a munkája kapcsán egy borzasztó kellemetlen és nem kívánatos időszak jött az életébe. Szenci Sándor lelkésszel, a baptista szeretett szolgált vezetőjével kellett neki utazgatni az országba. Ezért fizetést kapott a szerződése miatt, muszáj volt neki részt venni ezeken a találkozásokon, de mint pumpa hátára. Úgy nem kívánt ezt az egészet. Végképp nem szeretett volna egy lelki pásztorral beszélgetni. Nyilvánvalóan, amikor valaki nem akar beszélgetni veled, akkor azt érzed, nem? Tehát azért a testbeszéd az kőkemény, tehát valaki, amikor mondanád neki, és akkor mi nézi az óráját, hogy még egy órát együtt utazunk. És akkor ez még csak 10 perc telt el? És ugye, milyen néha az emberi gondolat? Szemérmesek vagyunk, tapintatosak vagyunk, nem akarunk tolakodni. És a Szenci Sándor testvér azt mondta volna, hogy a nagy tapintat, a nagy fene udvariasság. eszméjét vette volna magára, nagy humanizmust vette volna magára, akkor befogta volna a száját. Ő azonban nem hallgatott, hanem folyamatosan mondta mezőmisinek a megtérésének a történetét, az Isten tapasztalatokat, a személyes megértését az Úrról. Mező Misi meg hát nem tudott mit csinálni, mert 130-an nem lehetett kiugrani az autóból az autópályán, és kénytelen volt végig hallgatni újra és újra Szenti Sándor evangélium hirdetését. És mit tesz Isten? Egy napon nem csak hallgatta, hanem meg is hallgatta. Eljutott a szívéig. És a súlyos alkohol problémákkal küzdő zenész megszabadult az alkohol problémáktól. És sok életviteli bűnből. És az evangélium meggyógyította a szívét, lelkét, a házasságát, a család életét. Miért? Mert valaki nem szemérmeskedett, hanem megértette, hogy ez az ember soha nem fog megmenekülni, ha nem születik hit a szívébe. És ez az ember soha nem fog hinni, ha valaki nem mondja el neki az evangéliumot. Értitek? Nem humanistának kell lenned, hanem evangélistának. És keresztény embernek. Megtérhetett volna-e Mező Misi, ha valaki nem vállalja föl még az elutasítást is? Mert annyira szerette azt az embert, hogy nem hallgatta el az életét, megmenteni képes evangéliumot. Pál apostol adja meg a választ erre a kérdésre. A Róma 10.13-tól. Amint megvan írva, aki segítségül hívja az Úr nevét, megmenekül, üdvözül. De azt mondja Pál apostol, figyeljetek már ide. Hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? Hát hogyan imádkozzon valaki Istenhez, ha még nem is hisz benne? Na jó, oké, hát ez teljesen belátható, azt mondja Pál. De hogyan higgyenek abban, akit nem hallottak? Hát ez is igaz. És azt mondja Pál, na akkor oké, ha ennyire egyetértünk, akkor azt mondja, figyeljetek már ide. Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? Tehát látjátok, hogy a hit előtt ott van az ige hirdetés. A hit előtt ott van az evangélium megosztás. Megelőzi. Amikor Ábrahám felnézett az égre, és szemlélt a csillagokat, akkor hitre jutott. Azt mondta, hogy apám, anyám, meg az egész család itt bálványokat imád, de biztos, hogy nem a hold az Isten. Mert látom, hogy a holdnál nagyobb ez az egész univerzum. És így megszólította Isten a teremtett világ által, és elkezdett hinni az élő Istenben, és mikor hitre jutott, Isten elkezdett beszélni hozzá. És hit megszületett a szívébe. Hogyan hirdessék, azt mondja, ha nem küldetek el? Így van megírva, milyen kedves azoknak jövetele, akik az evangéliumot hirdetik. Csak hogy nem mindenki engedelmeskedett az evangéliumnak. Ahogyan Ézsaiás mondja, Uram, ki hit a mi beszédünknek? Ha végig gondolva ezeket a szavakat, azt mondhatjuk, hogy hát persze, hát nyilván nem mindenki engedelmeskedik az igének, és pont. Hát itt le is zártuk a témát, hát nem hisz. Kipipáltam, végig elmondtam, megpróbáltam. Valóban helyes ez a hozzáállás? Valakinél biztos van, amikor abba kell hagyni, és nem idegesíteni kell. Bölcsesség kell az Úr szent lelkétől. De ne feledd el, hogyan hívják segítségül azt, akiben nem hisznek? És hogyan higgyenek abban, akit nem hallottak? Hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? Erről szól a keresztény misszió 2000 éve. És erre vagyunk elhívva, mint gyülekezet, és mint a gyülekezetnek tagja is. A Korintusban Pál prédikál egy nagy multikulturális görög városban, több százezres lakossággal, pezsgő élettel, művészetélettel, kereskedelemmel, gazdasági élettel. Egy nagyon dinamikus város volt, sok-sok fertővel, bűnnel, ami a városokra jellemző. Pál apostol érdekes módon, ugye az elmúlt héten hallottuk, hogy a gonosz városokat hoz létre, Isten meg a városban lévő koncentrált embereket éri az evangéliumban. Erre mondja Luther, a sátán is az Isten kutyája. Mert végül is valahogy mégis az Isten elszereli az embereket. Tehát mit csinál Pál apostol? A városiasodott görög világban elmegy a legnagyobb városokba. És oda beviszi az evangéliumot. Azt mondja, jaj, de jó, ilyen sokan vagytok, legalább minél többen benne tudok beszélni, mert egy helyen sokan összegyűltetek. Viszont nem volt könnyű. Azt olvassuk erről a helyzetről, az elutasításról és az Isten válaszáról Pál apostolnak. Amikor azonban ellene szegültek és szidalmazták, hoppácska. Bocsánat, nem kell felemenni a kezedet. Hányszor éltél már át olyat, hogy nyilvánosan elneszegült, és elkezdtek szidni, gyalázni, mert bizonságot tettél valakinek? Azért ez ritka. Hát ilyenkor az ember azt mondja, hogy bocsi, köszi, menj a pokolba. Hát ha nem kell az evangélium, menj a pokolba. És még lehet igazad is van. Mert ha ebben az állapotban marad, biztos elmegy a pokolba, ez tény. De mit tudod te? Hogy mi fog vele történni még az életében? Szóval azt mondja, hogy jelenleg szidalmazták, lerázta ruhájára a port, és ezt mondta nekik. Véletek a ti fejetekre szálljon, még nem hagyta abba. És én tiszta vagyok, mostantól fogva mondta a zsidó nemzettársainak, hogy a pogányokhoz, a népekhez fogok menni. Azt mondta, én elmondtam nektek. Nem változott, így gondolom. Fontoljátok meg. És akkor mi történik? Ekkor eltávozott onnan, és egy Titus Justus nevű istenfél ember házában költözött, figyeljetek, akinek a háza szomszédos volt a zsinagógával. Tehát indult egy gyülekezetet a másik ajtónál. Még ha nagyon kinyitották az ablakot, mert ugye nagyon sok ablak nem volt, akkor még át is hallatszott a dicsőítés meg a prédikáció a szomszédba. Mert biztos lesz benne, hogy ez hétfőn, kedden, pintek este, amikor a zsidók készültek a szertartásra, így szombaton is prédikált. Na meg vasárnap is. Hát akkor meg mégiscsak Isten tisztelet van. Tehát a szomszédba megy prédikálni, érted? Véletek a fejeteken, meg elmegyek, mégis a szomszédba megy. Nem azt mondta, keressünk a másik utcába, ne bosszantjuk ezeket a zsidókat. Hanem prédikáljunk itt, hát ha még átjön néhány. Mit tesz Isten? Krispusz, a zsinagóga jelöljáról pedig hitt az Úrban. Egy főnök, akinek a szabály szerint nem szabadott volna megtérni. Ami történt, az alapján ki kellett volna húzni a listából. Az ima listából ki kellett volna húzni. És Pál apostol mondja, nem imádkozok ezekért, pokorra vele. Nem így történt. Hanem volt valaki, aki nem csak hallgatta, hanem meg is hallotta. És egy olyan ember volt, akiről aztán senki nem gondolta. Egy ilyen helyzetben már, hogy megtér. Hitt az Úrban, ezért egész háza népével együtt ugye, hite jutott. És a korintusiak közül, akik hallgatták őt, szintén sokan hittek, és bemerítkeztek. Aztán, hát Pál apostolt felzaklathatta ez a dolog, gondoljatok bele, tehát ő elmegy jó szíve, jó lélekkel, kitesz egy szívét, lelkét, szereti őket, legnagyobb szeretettel szolgál feléjük, és egy ilyen nehéz nap után azért lefekszik. Most gondoljatok bele, feldolgozni azt, hogy akkor holnaptól prédikálni fog a zsinagóga mellett egy ajtóval, tisztább volt vele, hogy ez mekkora konfliktus jelent, lehet, megfordult a fejében, menni kéne a másik helyre. És akkor azt mondja, lefeküdt Pál aludni, akik hallgatták pénteken a profétai szolgálattal kapcsolatos bibliaiskát, akkor visszaköszön ez az ige, visszaköszönt ott a jelvekben. Az Úr éjjel látomásban ezt mondta Pálnak. Ne félj, hanem szólj és ne hallgass. Látod, mit mond Pálnak? Nem azt mondta, higgyél jobban, ne féljél, és mondjad. Mondjad. Miért? Mert én veled vagyok, és senki sem fog rád támadni, és ártani neked. Miért? Mert nekem sok népem van ebben a városban. Most nem úgy látod, Pál, de hidd el, itt sokan meg fognak térni. No, hát, hogyan higgyenek? Hát úgy, hogyha van igehirdető, van bizonyságtevő, ami az alapvető küldetésünk. Kit tekintsünk példaképnek? Hát, a példaképekről megállapíthatjuk, hogy nem, a példaképek nem tökéletes emberek, hanem a példaképek azok, akik képesek szembenézni a saját gyengeségeikkel, és azt a Szentlélek ereje által Isten kegyelméből le tudják győzni. Olyan emberek az igazi jó példaképek, akik életükben így kiformálódik a krisztusi jellem, karakter, a szelídség, az alázat, az engedelmesség Isten szava iránt. És még valami jellemző az Isten szerinti példaképekre. Elkötelezettek az Isten és népe szolgálatában. Azt látod rajtuk, hogy az foglalkoztatja őket, hogyan tudják építeni az Isten népét, Isten országát. Mit tudnak szolgálni, tenni? Buzog bennük az élet. Az Isten szerint való élet. Másokért képesek letenni az életüket. Ezek azok, akik az Isten igéje szerint jó példaképek lehetnek előttünk. Mindez pedig Isten dicsőségére teszik, nem a maguk kiemelésére. Ezért áll az írásban, hogy olvassuk, ne feledkezzetek meg vezetőitekről, akik az Isten igéjét hirdették nektek, figyeljetek életük végére, és kövessétek hitüket. De erre még majd visszatérünk részletesebben, szinte szavanként, mert ugye ez egy kulcs igevers a témánkkal kapcsolatosan. Gyakori gondolat, hogy az életünk prédikál. Azt hiszi, Szent Ferencnek tulajdonítanak egy mondatot, azt mondta, hogy mindig evangelizálj, és néha használj szavakat is. És ugye ez egy olyan cuki mondat. Már-már igaznak is tűnik. Biztos, hogy van benne igazság, Szent Ferences módon, tehát, hogy az életünk alátámasztja, vagy áthúzza a mondandónkat. Tehát ez igaz. Tehát, hogyha nincs szinkronban azzal, amit teszünk és mondunk, nincs egymással szinkronban, akkor hiteltelenné válunk. Ugye ebből a szempontból igaza van Ferencnek. Valaki, mikor ezzel a gondolattal találkozott, le is írta azt, hogy milyen érdekes, hogy a mai világban például egy baptista szeretett szolgálatnak a munkatársait megbecsülik, mert segítenek az elesetten, az árvízkárosulton, elmennek, ott látjátok, a jó cselekedetek mezején. És a társadalom is alapvetően egy normális viszonyok között értékeli az ilyen humanitárius hozzáállást. Hogy valóban elegendő ez. Szent Sándornál azt láttuk, hogy nem elégedett meg ezzel. Nem gondolt, hogy elég elmenni a föld végső határára megmenteni azokat, akik elvesztették az otthonukat, vagy az állámára a gyerekekről gondot viselni. Hanem úgy gondolta, hogy fontos az evangélium hirdetése. Becsapós dolog, ha Ferencnek a gondolatát egészében magunkévá tesszük, és azt gondoljuk, hogy elég jónak lenni ahhoz, hogy az emberek körülöttünk megtérjenek. Hogy elég jókat tenni ahhoz, hogy az emberek körülöttünk megtérjenek, mert nem elég. Maximum azt fogják mondani, milyen jó ember vagy. De soha nem fogják megtudni, hogy ki végezte el benned azt a munkát, hogy ilyenné váltál. És hogy hogyan lehetnek ők is más emberé, mint amilyenek most. Így ki lehet vívni a csodálatát az embereknek, hogy én milyen jó frankó vagyok, és mennyi mindent segítek, és mennyit adakozok, és felemelkedik az ember. A Krisztus evangélium által pedig maga Jézus Krisztus emelkedik fel. És láthatóvá válik a változás forrása. És majd mindjárt megnézzük a Bibliában, hogy Jézus Krisztus mit keres az emberi szívben. Mit keres az ember életében. Nem elegendő tehát jókat cselekedni, már szimpatikusnak tűnhet. És főleg, akik kegyesen akarnak élni, és akarnak Istenre tetsző életet élni, úgy meg is húzhatják magukat ennek a mondatnak az árnyékában, és azt mondják, hogy én nem a szavak embere vagyok, én nehezen beszélek, én nem tudom, de én jól élek, jó életet élek. Kedvesem, nem elegendő. Nem elegendő. Mert el kell mondanod, hogy ki változtatta meg a te szívedet. Azért kell elmondanod, hogy kiváltoztatta meg a szívedet, mert nem lehetsz hitben példa. Ha nem mutatod meg a hitedet, és hogy jutottál hozzá. És nem segítesz másokat is élő hitre magad körül, és nem segítek másokat is élő hitre magam körül. Tudjátok, a elmúlt úrvacsai alkalmon fölírtunk neveket. Én is fölírtam neveket, és elkezdtem értük imádkozni. Annyi bajom lett velük? Komolyan mondom, végig gondoltam, lehet jobb lett volna el se kezdeni. Annyi bosszúságot kezdtek okozni nekem, miközben elkezdtem értük imádkozni, hogyha nem, a szívemben nem az lett volna, hogy a legfontosabb, hogy megmeneküljön az életük, abba hagytam volna. Még az imádkozást is. És aztán hadd mondjam nektek, hogy a kritartás abban, amit az Úrtól vett az ember, meghozza a gyümölcsét. És elkezdenek az emberek körülöttünk megváltozni. Mert elkezdik felismerni benned Jézus Krisztust. De soha nem jutatnak hitre, ha nem mutatod be őt. És azt a pillanatot várom, amikor újra beszéltek a názáreti Jézus Krisztusról. Mert tudom, hogy a hit hallásból van. A hallás pedig az evangélium által. Mert Pál mondja, és aláhúzom, de hogyan hívják segítségül azt,
akiben nem hisznek. Hogyan imádkozzon szerencsétlen, annyira kiállt az élet, hogy Jézusra van szüksége, de hogyan imádkozzon, ha nem is ismeri? De hogyan higgyen benne, ha nem is hallotta még? És hogyan hallják meg ige hirdető nélkül? Azok a jó példaképek, akik nem az emberek tetszését keresik, hanem Isten tetszését. Akik határozottan ki tudnak állni amellett, amiben hisznek. Így van? Ezeket szoktuk tisztelni, a következetes, becsületes, egyenes embereket. Azok a jó példák, akik azt látod, hogy hosszú távon ott vannak, és megállnak hitben, és nem a körülmények, nem a politikai szélfújás, nem az anyagi erőmenetel, nem az érdekek határozzák meg a döntéseiket, hanem az élő Isten. És hadd mondjam nektek, hogy Isten letekint a mennyből, és odafigyel ezekre az emberekre. Tudtad azt, hogy Istennek kedves a szentjeinek halála? Hogy különösen odafigyel az övére. Amikor valaki letér az Isten útjáról, vagy rá se lépett, hát erről is beszél a Biblia a Filippi levélben, egy meghökkentő gondolatsorban itt a Filippi 3:18-19-ben, mert sokan élnek másképpen, akikről sokszor mondtam nektek, most pedig sírva is mondom, hogy ők Krisztus keresztjének ellenségei. Az ő végük a kárhozat, hasuk az Istenük, és azzal dicsekszenek, ami a gyalázatuk, mert földi dolgokkal törődnek. Milyen érdekes dolog, hogy Pál nagyon világosan, nyersen fogalmazva föltárja az emberi szívet. Amikor törődni kifejezésről van szó a Bibliában, akkor azt mondja, hogy ebben élnek, ebben forognak. Nem azt jelenti, hogy nem térhet meg belőle, de ha ebben az állapotában marad, el fog veszni, el fog kárhozni. Azaz, ha világra vágyik, azon gondolkodik, az érzelmeit azt tölti ki, az érdeklődésének fókuszában a világi dolgok vannak, az köti le a figyelmét, ami ebben a világban van. Ez határozza meg az irányultságát, a céljait, a világi erőmenete, a világi értékrend. Ezekre mondja Pál apostol, hogy Krisztus keresztjének az ellenségei. Miért erőtlen sok keresztény? Mert tele van a világ érzéseivel, a világ céljaival, a világ izgalmaival. És azt gondolja, úgy lehet kipihenni magát, vagy szórakozni, hogy iszik, eszik, bulizik. Miért lettél keresztény? Ezt hívőség nélkül is csináltad. Én amikor megtértem, akkor Isten elválasztott a múlttól, a bűnös dolgoktól. És radikális változás volt az életemben, mert más dolgokra kezdtem vágyni. És soha nem érzem magam boldognak, meg élettel teljesnek, amikor visszaszivárog valami az életemben. Életemben ezekből. Nincs értelme kereszténységet játszani. Kereszténységet élni van értelme. Hogy ne ez a világ járját az ember szívét, és ne ez a világnak a vágyai töltsék el az ember szívét, nem tudja szabad lenni ezektől. És a legnagyobb ajándéka a Krisztusnak ez a szabadság, a szellem szabadsága, hogy nem kell sodródnod mindenféle kívánságban és vágyban. Meg lehet térni tehát ebből az állapotból, mert jelen időben van a Bibliában ez a kifejezés, és azért van benne jelen időben, mert mindaddig igaz valakire ez elveszett állapot, míg meg nem tér belőle. Nem zárja be az Isten az embert a maga bűnébe, hanem ki akarja hívni a bűnből. Ez az evangélium igazsága Isten dicsőségére. Az ige, a felolvasott ige szakasz a római levélben következőt tartalmazza. Most tehát ez a boldognak mondás csak a körülmetélteknek, azaz a zsidóknak szól-e, vagy a körülmetéletleneknek is, azaz a nemzetek vagy népek közül valóknak is. Korábban egy másik kérdést tesz fel Pál apostol a római levélben. Azt teszi fel kérdésként, hogy Ábrahám a cselekedetek, vagy a hit által igazult-e meg? Megállapítottuk ugye az elmúlt találkozáson, amikor ezzel foglalkoztunk, a Biblia világossá teszi számunkra, hogy Ábrahám nem a tettei miatt lett igaz, hanem mert hitt az Isten szavának. És ez egy gyújtópontja volt, hogy szólt az Isten, és befogadta Isten szavát. Nem a hit teljesítménye miatt lett igaz Ábrahám, hanem mert befogadta, hitt az Istennek, bizalommal fordult Istennek a szava felé, és így Isten személye felé. Amikor ezt a kérdést fölteszi, ugye Pál apostol, mármint, hogy kiké ez a boldogság, kiké a szabadításnak az öröme, csak a zsidóké kizárólag, vagy a nemzetekből való a pogányoké is, nyilvánvalóvá teszi Pál, hogy mind a zsidóknak, mind pedig a nemzeteknek szól az evangélium, a népeknek szól az evangélium. Azt mondja a római levél 10. versétől, 4. és 10. versétől, de milyen állapotában fogadta el Ábrahámot igaznak az Isten? Körülmetéltem, vagy körülmetéletlenül? Nem körülmetélten, hanem körülmetéletlenül. Sőt, a körülmetékelés jelét, és ugye alázom jelet, és is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának, és a pecsétjéül kapta a pecsétet, és alázom visszatérek rá, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, hogy azok is igaznak fogadtassanak el. A rabbik ugyanis azt tanították, hogy aki körül van metélve, az igaz. A körülmetékelésnek szertartásként olyan misztikus tartalmat tulajdonítottak, hogy a körülmetékelés maga igazá teszi, elválasztja, különbé teszi az embert a pogányoktól, a nemzetektől, bölvalóktól, és maga a körülmetékelésnek a szertartása megszenteli a zsidó embert. És erősen benne égett a kor zsidóiban, így Pál apostolban is megtérés előtt a szertartásokban való hit. Mennyire jellemző a vallásos emberre a szertartásokban való hit. És a vallásos rendszerek úgy vannak felépítve, hogy a szertartással útját állják az emberek szívének, hogy eljussanak Jézus Krisztushoz. És elhiszik, hogy a szertartások gyakorlása az, amely megszenteli az embert, azaz kedvessé teszi az Isten előtt. Nem véletlen az, hogy Pál apostol itt ezen a helyen ezt ütközteti a tanításában. No hát Ábrahám megigazulásáról. Van egy kis probléma. Ábrahám megigazulásáról szól a Szentírás a 1 Mózes 15.6-ban. Azt olvasok, hogy Ábrahám hitt az Úrnak, aki ezért igaznak fogadta el. És bibliatudósok szerint 14 év eltelik, és elérkezünk az 1 Mózes 17-hez. 14 év. A rabbik azt mondják, hogy akár 26-29 év is eltelhetett. Tehát ez még inkább kemény. És akkor jön a 1 Mózes 17, ahol pedig a körülmetékelés szövetségét és jelét adja Isten Ábrahámnak. Tehát nyilvánvaló, hogy 14 évvel korábban már megigazul Ábrahám, Isten megigazítja, igaznak fogadja el, hozzátartozónak fogadja el, és a szertartás, amiről azt gondolják az emberek, hogy megszentel, az majd csak később történik. Szóval Pál apostol, figyeljetek már ide. Avagy nem hitáltal igazult-e meg Ábrahám, nem az Isten kegyelme törölte el vétkeit, és kapott bűnbocsánatot, fogadta el az Isten őt, mert elfogadta Isten beszédét, és elegendő volt ennyi. Óriási dolog. Elegendő volt ennyi, hogy megszabaduljon a lelki gyötrelmeitől az ember. Te is, ha már megtértél és újjá születtél, átélted, ha még nem átélheted, hogy elegendő elfogadni az evangéliumot, és megszabadulsz a bűnterhétől. Olyan érzésed lesz, mint a kő szakadt volna a lelkedről. Ha vallásos rendszerekben bízol, és csinálod, és próbálsz megfelelni Istennek, ha eléri az evangélium a szívedet, és megszabadulsz a lelkedben, megszabadulsz ettől a kényszerektől. És a Krisztus szabadságára szabadulsz fel. Egy más lelkiállapot, egy más gondolkodás fog, tiszta értelem és gondolat az, ami jellemezni fog. Mert Ábrahámot az Isten egyedül azért igazította meg, mert befogadva Isten beszédét, ez a beszéd hitet támasztott a szívében, és Istennek tulajdonította a megbízhatóságot. Istenbe vetette az ő bizalmát. Így lett aztán Ábrahám atya, mind a körülmetélt, az a zsidók közül hitre jutottaknak, mind pedig a körülmetéletlen, az a népek közül hitre jutottaknak. Azaz Ábrahám nem az elválasztás embere, ahogy a zsidók gondolták, mondja Pál apostol, hanem Ábrahám, hogy rosszul értelmeztétek, mondja a zsidók kortársainak. Ábrahám nem csak a tiétek, mivel Ábrahám hitáltal igazult meg, ezért a körülmetéletlen hívőknek is atya. Ezért Ábrahám nem elválaszt, azt mondja Pál apostol, hanem éppen összeköt a hitben. A népeket, nemzeteket, zsidót és nem zsidót. Egyaránt. Beszélnünk egy másik rázós témáról, amelyre komoly teológiákat építettek fel, és egyházi rendszereket. Ez a körülmetélkedés és a keresztség vagy bemerítés kapcsolata. Mi a kapcsolat? Van-e analógia a kettő között, vagy nincs? Azt mondja a 11. versben, Róma 4.11-ben az írás, sőt, a körülmetélkedés jelét is körülmetéletlenül tanúsított hite igazságának pecsétjéül kapta, hogy atya legyen minden körülmetéletlen hívőnek, hogy azok is igaznak fogadtassanak el. Tehát Pál egyrészt idézi a 1 Mózes 17.1-ben leírtakat, azaz, hogy Isten kijelenti, hogy jellétette, a szövetség jelévé tette a körülmetélkedést a zsidó nép életében. Másrészt pedig mondja Pál apostol, hogy mint egy pecsét is a körülmetélkedés a zsidó nép életében. Hogyan is értsük a pecsétet? Mire használtak egy pecsétnyomót és egy pecsétet? Hát egy levelet zártak levele, és amikor lepecsételték azzal a pecsétnyomóval a levelet, akkor annak a levélnek a hitelességét igazolta a pecsét. Amikor azt mondja az írás, hogy a zsidó népet Isten elpecsételte a körülmetélés jelével, akkor ezzel azt mondjuk, hogy igenis a zsidó népnek van egy különleges küldetése az Istentől. De az 5 Mózesben olvassuk, hogy nem azért, mert különb lenne, vagy nagyobb lenne bárkinél a zsidó ember, vagy zsidó nép, hanem mert Isten így döntött és kegyelmet gyakorolt. Ez is talán van az 5 Mózesben. Mózes 5. könyvében. Bocsánat. Ézsaiás próféta pedig egy viszontagságos időben figyelmezteti a zsidó népet az alapvető Istentől való küldetésére, és hadd legyen benne ez ebben az igékben áthallás ma nekünk, akik Ábrám utódaiként Isten népéhez tartozunk hitáltal. Mit mond a proféta és a profécia? Ézsaiás 12.4-ben azon a napon ezt mondjátok majd. Adjatok hálát az Úrnak, hirdessétek nevét. Adjátok tudtára a nemzeteknek vagy népeknek nagy tetteit. Emlékeztessétek őket, hogy neve magasztos, azaz, prédikáljatok. A zsidó népnek ez volt a különleges kiváltsága, hogy prédikáljon a nemzetek között. Hirdesse az egyik az örök Isten igéjét, hogy minél többen hitre juthassanak. Ennek a folytonossága jelenik meg, ennek a küldetésnek a folytonossága jelenik meg a názáreti Jézustól kapott küldetésben és a keresztény közösség missziós küldetésében. A Jeremiás 4:3-4-ben szintén ezt olvassuk, és óriási ige, ezt mondja az Úr a júdeiaknak és a jeruzsálemieknek. Szántsatok fel új szántóföldet. A felszántás mindig a misszió munka, és a megtérés előkészítése. A megtérés a jutása a képe a Bibliában. Nevessetek a tövisek közé, azt mondja, egyszerűen nem születhet élet, amíg föl nem szántatik a föld. Azért kell bizonyságtenni és imádkozni az emberekért, mert míg kemény a szívük, nem tudják befogadni az igét. Bizonyos élet helyzetek, körülmények kimunkálhatják egy ember szívében, hogy megnyílik. Ezt a képet használja a Biblia a szív megnyilására, hogy mint a fel lenne szántva az a föld. És hadd mondjam, kedves testvérem, neked is, amikor a szívünk nekünk keresztényként megkeményedik, nem vágyakozunk Isten igére, Isten jelenléte után. Mert meg tud keményedni a szív. Szükség van bűnbánatra, megtérésre, szembenézésre. Kérni kell az Urat, és Istennek a munkáját az életünkben, hogy fölszántsa a szívünket, hogy vágyakozzunk jobban az Isten igéje után, mint hogy az étel után vágyakozik az ember. Mondjátok, fanatizmus. Igen, fanatizmus. Ez az, fanatizmus, így van. De hadd mondjam nektek, nem érdemes másképp keresztény életet élni? Lapos, plöttyet, lötyi-pötyi keresztény életet élni, minek? Minek eltölteni minden vasárnap 3-4 órát, hogyha meccset is nézhetnél? Mert az neked izgalmasabb. Már megcsináltam az új képet. Stadion, teremberrel. Én nem vagyok itt, mert vasárnap gyülekezetbe megyek. Csak még nem teszem közzé, mert még nincs meccs szezon. Majd közzé teszem. Mi az igazán fontos? Persze, egy száraz élet, egy kiszikkadt élet, az nem érzékeli az Isten csodálatos világát. És nem is érti. Nem is érti, hogy ez mit imádkozik. Minek jön 3 órakor imádkozni? Mikor aludhatna is? Ebéd után egy kis brunya. Egy kis szundi-bundi. Nem mondom, hogy rossz dolog. De erre vagy elhívva? Azt csinálod, amire Isten elhívott? Minek lenne több tűz a szellemedben? Minek lenne több szenvedély az életedben, ha eszed ágában nincs azt csinálni, amire elhívott az Úr? Minek? Csapot ki kell nyitni, hogy jöjjön a kakó. A csapnyitás az oda szentelt élet. Nincs más. És vágyom arra, Isten szelleme rátok szálljon. És én rám is. És amikor este lefekszel, akkor kezd imádkozni. És érezd meg a szellemedben az imának az erejét. Hogy milyen jó imádkozni. Milyen jó emberekért könyörögni. Még azokért is, akik talán utálatosak veled. Milyen nagyszerű dolog, hogy tudsz értük imádkozni. Milyen nagy lelkű dolog, hogy tudsz értük imádkozni. Mert erre megtanít téged a Szentlélek. És hadd mondjam, itt kezdődik a keresztény élet. Itt kezd izgalmassá válni a keresztény élet. Amikor szellemi életet kezdünk élni. Amikor kavarognak a dolgok. Pál apostol bement Korintusba. Elhavájkodott volna ott. Elokoskodott volna a zsinagógába. Nem tetszik nektek, jó, elmegyek máshova. De megkavarta a dolgokat a Szentlélek által. És nem kell meglepődni, amikor elkezded Isten akaratát cselekedni, hogy megkavarodnak a dolgok körülötted. Megmozdul az állóvíz. Szántsatok fel új szántóföldeket, nevessetek a tövisek közé. Az Úrért metélkedjetek körül, mondja a profécia által a Szentlélek. Szívetek előbőrét távolítsátok el. Júda férfiai és Jeruzsálem lakói, különben fellángol haragom, mint a tűz, és égni fog oldhatatlanul gonosz tetteitek miatt. És a Mózes 5. könyvében a 30.6. vers szinkronban ezzel, 100 évekkel korábban, szíveteket, a szívedet és utódait szívét körülmetél Istened. Milyen gyönyörű ígéret. Szívedet és utódait szívét körülmetéli az Istened az Úr. Szeretni fogod Istenedet, az Urat, teljes szívedből, teljes lelkedből, és élni fogsz. A gyerekeid nem véletlenszerűen lesznek azok, akik. Isten kegyelme, de hadd mondjam, a szenvedély ragályos. Az értékrend, ha az Isten szerint való, és nem egy olyan típusú fanatizmusban vagy benne, hogy nem foglalkozol azokkal, akiket rábízott Isten, mert ha családod van, Pál apostol tanítja, hogy megosztott a figyelmed, figyelned kell a feleséged a gyermekeidre is. Tehát, hogyha az ige szerint jársz el, hidd el, a gyermekeidnek a példa az lesz, hogy szolgálom az Urat. Hogy az a normális, Isten tisztelő, szolgáló ember akarok lenni. És nem azon gondolkodok, hogy ebben a hónapban voltam egyszer gyülibe. Kibírtam. Hát ne így gyere ide. Komolyan. De mégis gyere. Mert még a végén megszólít Isten. Mert itt hallásból van, hallás meg Isten beszéd által. Tehát mégiscsak jó helyen vagy. A római levél szintén megerősíti ezt az igazságot, amit Jeremiásnál olvastunk. Mert nem az részesül dicséretben, aki külsőleg zsidó, aki testén külsőleg van körülmetélve, hanem az részesül dicséretben, mégpedig nem emberektől, hanem Istentől. Nagy dolog, aki belsejében, szívében, aki nem betű szerint, hanem szívében a Szentlélek által van körülmetélve. A bemerítés és a körülmetélkedés kapcsolatáról szólva, kijelenthetjük, hogy nincs analógia kettő között. Tehát a körülmetélés, ószövetségi megjelenése nem előképe a bemerítésnek, és ez fontos dolog. Ahogy láttuk a proféciákban, megtérésnek az előképe. Tehát, hogyha össze kell kötnöm egy újszövetségi történéssel az ószövetségi körülmetélést, akkor maguk az ószövetségi proféták kötik össze, és Pál apostol ezt erősíti meg, hogy a körülmetélésnek, ha párhuzamot vonok, a megtérés újszövetségi megjelenése az, ami párhuzamba állítható. Viszont, ahogy mondta az írás, hogy a körülmetélés a zsidóknál jel, sőt pecsét is. Ebben az értelemben viszont, ha Pál apostol vagy Ábrahám példáját nézzük, akkor igenis van összefüggés a kettő között. Mi az összefüggés? Ábrahám, azt mondja a Biblia, hitt az Úrnak, ezért ő igaznak fogadta el. 14 év után pedig körülmetélkedett. Tehát a sorrend Ábrahám életében a hitre jutás volt, megtérés, megigazulás, és azt követte a körülmetélés. Ugyanez az igazság a keresztséggel vagy a bemerítéssel is. Ha elhisszük, hogy a körülmetélkedés és a bemerítés egyenlő, akkor létrehozzuk a gyerekkeresztséget. Mert azt mondjuk, hogy a keresztelés által, ha az a körülmetélés, mint 8 napos korában körülmetélték a fiúgyermeket, az elválasztották, és a nép közé való lett, akkor elhiszük, hogy a keresztelés ami különleges szertartás, ami elkülöníti a gyerekeket Isten számára. De a Biblia nem ezt támasztja alá. A Biblia azt mondja, hogy a bemerítés vagy keresztség az egy jel és pecsét is egyben. Minek a jele? Hogy valaki szívében megtért és újjászületett. És ez az újjászületés, az új életnek vannak gyümölcsei. És ez pecsételi meg a bemerítéssel, és mint pecsét, azaz hitelesítő pecsét van az életén a bemerítés, azaz nyilvánvalóvá teszi, hogy hiszi, hogy ő Istenhez tartozik, Isten népéhez, Isten családjához tartozik. Tehát ebből a szempontból jel és pecsét a bemerítés, illetve a körülmetélés, és ilyen kapcsolatot tudunk felfedezni a kettő között. Ábrahám tehát nem elválasztja a zsidót a pogánytól, zsidót a nem zsidótól. Mi hajlamosak vagyunk ilyen kategóriákat csinálni, különbségeket tenni. De mikor Isten ezt kijelenti, akkor Ábrahám személyében nem elválasztja a két népet, még ha a zsidók így is értelmezték, hanem éppen egybeköti. No hát kit és miben kövessünk, és akkor megnézzük azt az igét, amit már idéztem nektek, de először olvassuk el Róma 4.12-t ismét, és hogy atya legyen, mármint Ábrahám azoknak, a körülmetéletleneknek is, akik nem csak körül vannak metélve, hanem nyomába is léptek atyánk Ábrahám körülmetéletlenül tanúsított hitének. A zsidókhoz írt levélben korábban olvastuk, most a Csia fordítást olvasom, emlékezzetek meg előjáróitokról, akik Isten szavát szólták nektek. Figyeljétek meg, hogy földi forrólódásukból milyen volt a kimenetelük, és utánozzátok hitüket. Na nézzük meg gondolatonként ezt az ige szakaszt, mert ugye azt mondja Pál apostol, hogy Ábrahámnak a hitét kövessük, és a zsidókhoz írt levélben szintén azzal találkozunk, hogy a jó példakép az, akinek követhető a hite. Mi jellemzi a jó példaképet? Hogy te is ilyenné válj, meg én is ilyenné váljak, és ilyen példaképek legyenek előttünk. Nagy kincsek az ilyen emberek az életünkben. Azt mondja, ne feledkezzetek meg emlékezni, eszébe jutni, visszaemlékezni, emlékezetembe idézni, megemlékezni valamiről vagy valakiről, megemlíteni, beszélni róla, mármint példa, aki a példaképe. Felszólítja az ige a közösséget és benne a szemét is, hogy emlékezzen meg azokról, akik példaképek a számukra, akik előjárók, akik hitelesek. Említsétek meg a példájukat. Ugye a katolikus közösségben ebből az elből nőtt ki a boldogávatás, meg a szentévatás. Hogy példákat próbáltak felállítani az emberek előtt. Önmagában azt gondolom, hogy maga az, hogy boldogá meg szentévatjuk, ugye ez már nem gondolom, hogy nekünk gyakorlattá kéne tenni, ne aggódjatok, mert mindenki szent, aki az Úrban van. De az, hogy igenis nem szabadna elfelejtenünk azokat a hithősöket, hitelődöket, akik előttünk járnak, és igenis érdemes lenne olvasni az életrajzukat, és tanulni az életükből, és ha még itt vannak velünk idős emberek, és egész életüket, miután megismerték az Úrat, hűségesen, erőteljesen az Úrnak adták, azóta azért érdemes tanulni. Hadd mondjam nektek, én kíváncsinak érzem, amikor Kovács Géza bácsival imádkozni tudok együtt. 91 néhány éves, a gyülekezetnek el fog küldeni egy írását, amit nem régen írt, visszaemlékezve a feleségére, aki már régen nincs vele. Egyszerűen megdöbbent, hogy 91 évesen is, hogy tud a szíve változni, és hogy tud másképpen értékelni dolgokat. Beismerni értékeket, megvalani, hogy milyen érték volt az a másik ember számára, milyen nagy kincs volt az életében, és leírni, hogy mi az, amit már másképp csinál. Mekkora dolog, amikor az ember szíve nem keményedik bele az ön igazságába, hanem még 91 évesen is képes változni. Azt írta valaki a családjából, szeretnék ilyen lenni. Nyilván meg kell érni ezt a kort, de fiatalon is megkeményedhet a szív. Ne legyen. Azt mondja, ehhez azonban tudjátok, hogy valakitől tanulni tudj, valamilyen módon közel kell lenni hozzá. Közösséget kell vállalni vele. Alkalmat kell találni arra, hogy valahogy találkozz, hogy valamit hallgass tőle, olvass tőle, lássál tőle, megpróbáld megérteni, mi mozdítja a szívét, hogy él. Dicsőítők, javaslom olyan dicsőítőket, megnéz életpél, akik már idősebbek, őszhajúak, és az egész életüket oda szentelték, egy helyi gyülekezetben szolgáltak, és Isten megadott nekik dalokat, énekeket, nézzétek meg a szenvedélyüket, tanuljatok tőlük. És sorolhatnám a különböző szolgában lévő embereket. Nézzétek őket. Azt mondja Jézus, hogy 12-t választott ki, hogy vele legyenek. Aztán elküldje őket szolgálatra. Jézus láthatóvá tette az életét. És tudjátok, a hiteles emberek erről lehet őket megismerni. Nyíltak. Nincsen szürke zóna az életükben. Nem más emberek publikusan, mint otthon. Családban sokszor elmondjuk, az vagy, aki otthon vagy. Az az igazi. Mosolyognak is. Mindenki mosolyog rá. Én nekem is mondják. De itt vannak, és hallgatják, hogy prédikálok. Pedig már nem kéne. De hála Istennek, hogy nem kellett sose kényszeríteni őket. Isteni a dicsőség. Isten a dicsőség egyedül. Hogy a kukából kiszedett, és hitet adott. Mert ez az igazság. Hogy még bennem is látott fantáziát az Úr. Ahogy benned is. Halleluja. Hogy vele legyenek. Jézus megismerhetővé tette magát. Aztán előjáróitokról beszél a Biblia, akik elől megy, vezet, példát ad, kormányoz. Olyanokról van szó az ige szerint, akik Isten igét hirdetik nektek, azt mondja. Különösen ezek, akik elől vannak, látható az életük, hirdetik nektek Isten igéjét. Tehát azok a vezetők, akik szólják az Isten beszédét, amelyből ugye hit épül, hit fakad a közösségben. Aztán figyeljetek, legyetek aktívak, figyeljétek az életüket, nézzétek meg, szemléljétek, alaposan figyeljétek meg. Legyen bennetek nyitottság és alázat, hogy tanulni tudjatok. Az önigaz ember a senkitől nem akar tanulni. Ezért tőle se akar senki tanulni. És nem érti, hogy miért ilyen nagy tehetséges vagyok, és senkit nem érdekel. Azért, mert az önigazság az bűzlik. Aki csak azért akar követőket, hogy nagyobbnak látszon, attól nem érdemes tanulni. Alázat kell ahhoz a szívben, hogy példaképeink legyenek. Tudjátok, egy alkalommal egy idősebb szolgáltató mellett ültem, ment az igehirdetés. És láttam, hogy kinyitja a Bibliáját, és sokkal hosszabban nézi, mint a két igevers, hogy elhangzott. Nem értettem, mit csinál. És azt mondtam neki a végén, mikor, persze végén, de lehet közben, már nem tudom. Nagyon érdekelt a dolog. Mit csináltál? Szóval tudod, én ilyenkor el szoktam olvasni előtte is, meg utána is a szakaszt. De a Szentlélek tovább bonthatja bennem az üzenetet, amit Isten küld most az ő szolgáján keresztül. Ma is tanultam valamit, és elkezdtem gyakorolni. Elkezdtem gyakorolni. Azt mondja, a példabeszédek könyve, adj a bölcsnek, és még bölcsebb lesz. Tanítsd az igazat, és ő gyarapítja tudását. Ebben az értelemben azt mondja a Pál apostol, hogy legyen Ábrahám példa számotokra. Olvassátok az élettörténetét. Hogyan tudott engedelmeskedni Istennek? Hogyan tért meg, amikor elbukott? Ott vannak a hithősök a Bibliában. De hála Istennek, hogy vannak közöttünk is emberek, akiknek talán már nem csak több őszhajszáluk van, hanem bölcsességet is nyertek az Úrtól. Tehát tanítsd az igazat, és az igaz, tudjátok, miről ismerszik meg? Hogy gyarapítja tudását. Van értelme vele foglalkozni. Egyszer valaki látott a másik testvér életében egy hiányosságot, és próbált vele beszélni. És a másik állandóan védekezett. Mindig mondta magáét. Ezt elkezdte, másik... Megvárta. Megint megpróbálta mondani neki. És akkor azt mondta neki, ránézett, testvérem, ha nem hagyod, nem tudlak tanítani. Hát rájött, hogy be kell fogja a száját. És alázatra kell jutnia, hogy lehet olyat fog hallani, ami segíteni fogja az életét. És évekkel később is még visszaköszönt, hogy milyen jó, hogy figyelt oda arra a tanásra, mert évekkel később kihatott már az életére az a tanács, amit kapott. Akkor valakitől, aki kívülről látta az életét, és többet látott abból, mint a pillanat. De ez kellett a kapcsolat a két ember között. Életüket, életmódjukat, magaviseletüket, életvezetésüket és viselkedésüket figyeljétek, azt mondja. Hogyan viselkednek? Mi a magaviseletük? Mit tartanak értékesnek? Hogyan osztják be az idejüket? Hogyan forlódnak Isten népe között? Mindig többet mond, akik vagyunk, mint amit beszélünk. De fontos az embereknek megismertővé tenni, hogy hogyan jutottunk hozzá, amit megértettünk. És ez egy fontos üzenet, hogy ne azt keresd, hogy mi történik, hanem hogyan jutott hozzá. És nézzetek az életük végére, gyümölcseire, kimenetelére, és aláhúznám azt, hogy a Máté evangéliumában Jézus 7:20-ban gyümölcseikről lehet megismerni őket. Nem feltétlenül azt kell nézni, hogy már halál előtt van, mert most akkor mikor nézek valakit? Nem tudom, mikor hal meg. Ha már meghalt, már lemaradtam. Tehát azért nem várj addig, hogy meghaljon, mert nem tudod, hogy meddig él. Nézzétek a gyümölcsöző életű embereket. Akinek Isten szerinti gyümölcsöket terem, az élete, azt mondja az ige. És ezt a példát hozza Pál apostol Ábrahám esetében. Kövessétek a hitét. Legyen példa számotokra. Nézzétek a gyümölcseit. Kövessétek, ugye, tanuljatok a példájából, ami a szövegben azt jelenti, hogy miközben szemléled a másik embernek a jó példáját, hatással van az életedre, és ez a hatás kivált benned egy változást, vagy ösztönzést ad neked, hogy te is megváltoztasd az életedet. Nézzétek meg, amikor együtt vagytok olyan emberek, akik szeretik az Úr Jézus szenvedélyesen, együtt imádkoztok velük, a közelükben vagytok. Erős bátorítást nyerünk arra nézve, hogy mi is így kövessük az Urat. Így van? Bátorítást nyerünk. Már maga a jelenlétük. Nekem van néhány kedves barátom. Rendszeresen beszélünk. És a beszélgetéseink persze családról sok mindenről szólnak, de higgyétek el, nem arról beszélünk, hogy lehet több pénzt keresni. Mit értettünk meg a Bibliában? Hogy mehetne a misszióban? Hogy harcoljuk meg a harcainkat? Hogy tudnánk az evangéliumot továbbadni? Hogy tudna jobban előre menni a gyülekezet vagy az egyház? Ezekkel foglalkozunk. Mert ez tölti be a szívüket. Persze sok küzdelem mellett. Mit keres az Úr? Szóval kövessétek hitüket. Tudjátok, a három kifejezés, ami ebben a hit magyar szóban görögből be van csomagolva, hűség, megbízhatóság és hitelesség. Kövessétek hűségüket, megbízhatóságukat és hitelességüket. Mit keres az Úr az ember szívében? Mit keres az Úr, amikor átvizsgálja azt a termet? Szerinted mit keres? A szíved hitét. Érted? A szíved hitét keresi. Meg is mutatom neked a Bibliából. Tehát amikor az Isten most letekint a mennyből erre a gyülekezetre, akkor figyeli és keresi a te szívednek a hitét. És amikor imádkozunk, az Isten nem a szavainkat hallgatja meg, hanem elsősorban a szívünket hallgatja meg. És amikor imádkozunk, akkor Isten a szívünk hitét hallja meg. Ami, ugye mondtam nektek a csomagot, hűség, megbízhatóság, hitelesség. Az Úr lángtekintete, végtelen szerítsége és szeretettel ugyan, de áthatja az emberek szívét. És keres. Csak néhány igét ezzel kapcsolatban túlugrottam. Nagyon túlugrottam, de összekevertem néhány diát, de nem baj. Most mondom az igéből. Márk 2:4. Mivel a sokaság miatt nem féltek Jézus közelébe, megbontották annak a háznak a tetejét, ahol ő volt, és nyílásvágban leeresztették az ágyat, amelyen a béna ember feküdt. Mit nézett Jézus? Hogy megbontották a tetőt? Hogy milyen erősek ezek a férfiak? Áttörték a tetőt? Nem, azt mondja, látva hitüket, azt mondta, megbocsátottak a bűneit. Látod? Nem a körítés figyelt, hogy mekkora dolog volt, nem tudta közelébe, mert még átverték. Nem ez volt a lényeg. Amit tettek, az nem a cselekedeteikkel akarták Jézus figyelmét magukra irányítani, hanem a hitükből fakadt a cselekedetük. Értitek? Azért cselekedtek úgy, mert telve voltak hittel. Hogyha eljuttatják az ő beteg barátjukat Jézushoz, meggyógyítja. Aztán az abcselben azt olvassuk Pálról, Lisszában élt egy sánta lábú ember, aki születésétől fogva sánta volt, és sohasem tudott járni. Ő hallotta Pált prédikálni, beszélni, ott volt ez a béna ember, Pál hirdette az evangéliumot, és mit keresett Pál? Óriási! Mit keresett Pál, mikor prédikált az embereknek? Nézzétek meg! Ő hallotta Pált beszélni, aki rátekintett, és látta, hogy van hite! Ahhoz, hogy meggyógyuljon, ezért hangosan így szólt Pál hozzá. Állj a lábadra, egyenesen. Ekkor az talpra ugrott, és járt. Csodálatos dolog. Tehát Pál apostol nem azt nézte, hogy hú, de sokan eljöttek az evangelizációra. Hanem azt nézte, és milyen érdekes, a hit meglátszik. Nyilvánvalóan ez szellemi kijelentés. Tehát nem a fizikai szemeddel látod. De a hit átsugázik az emberből, hogy ki az, aki hittel teljes. És akkor azt mondja Pál, nézd, csak ezt meg is hallotta. Az Úr megszólította, Isten beszédét hallja. És azt mondja neki, hát látom, működik, állj fel már. Állj fel már, ami utolért téged. Állj fel már, amire hitet kaptál. Cselekedj azt szerint, amire az Úr megszólított téged. Nem Pál hozott létre valamit. Isten igéje hozott létre valamit a szívében. Annak, aki befogadta Istennek a teremtő szavát, és az meggyógyította a lábát. Akkor nagy dolog, hogy szenvedélybetegeket tud megszabadítani az Úr. Nagy dolog, de képes rá. Nagy dolog, hogy házasságot képes Isten rendbe tenni. Nagy dolog, de képes rá. Nagy dolog, hogy jellemtelen figurákat képes Isten megváltoztatni. Nagy dolog, de képes rá. Richard von Braun. Ez egy megint egy nagyon érdekes dolog, de nyomom a... Bocsánat? Jó. Richard von Braunról küldtem nektek a gyülekezeti belső levelezésben ilyen gondolatot. Most hadd hozzam ide elétek ebben a formában is. Ő egy Romániában született, román zsidó családban felnövelkedett evangélikus lelkész. Édesapja orvos, fogorvos volt, egészen kicsi gyerekkorában meghalt az apukája. Szóval nagy szegénységben éltek, sokat szenvedett. Aztán belevetette magát a gazdasági életbe, istentelen életet élt, majd beteg lett, és a betegség közben elkezdte olvasni az Új Szövetséget. Következőképpen ír von Braun erről az élményéről. Feküdtem az ágyamon, az Új Szövetséget olvasva. Hit hallásból van, hallás Isten beszéd által. És ahogy teltek a napok, Jézus olyan valóságossá vált számomra, mint például az a nő, aki főzött nekem. Nem mindenki megváltott, aki felismeri őt. A sátán ismeri őt, mégsem keresztjén. Azt mondtam Jézusnak. Nem leszek soha a tanítványod. Pénzt, utazást és élvezeteket akarok. Eleget szenvedtem már. A te utad a szenvedés útja. És annak ellenére, hogy egyben az igazságé is, nem fogom követni. Imádság? A legőszintébb. Hogy is mondjam, belefér az imakönyvekbe? A legtöbben nem. De őszinte volt. És az Úr meghallotta. Hallottam biztató válaszát. Járj az én utamon, ne félj a kereszttől. Rájössz majd, hogy ez a legnagyobb boldogság. Tovább olvastam, és elöntötte szememet a könyv. Nem tudtam megállni, hogy ne hasonlítsam össze életemet Jézuséval. Ő ragyogó, én tisztátalan vagyok. ő önzetlen, szívet elve szeretettel, míg én kapzsi és gyűlölködő vagyok. Régi életem összeomlott az ő bölcsessége és szeretete előtt. Krisztus a lelkem mélyére hatott, ahová a lelkiismeretem már nem ért el. Hasonló helyzetben éreztem magam, mint egy kínai mese szereplője, akit elfárasztott a tűző napon való vándorlás, és leült egy öreg tölgyfa árnyékába pihenni. Milyen szerencsém van, hogy megtaláltalak, mondta. A tölgyfa ezt válaszolta. Nem szerencséről van szó. 400 éve várok rád. Jézus egész életemben várt rám. Most találkoztunk. És Von Braun 14 évet ült börtönbe, ebből 3 év magánzárka. Nem azért, mert bűnöző volt, hanem azért, mert hirdette az evangéliumot. A Romániát megszálló orosz katonák között is hirdette az evangéliumot, és többen megtértek közülük. Sőt, volt, aki Bibliát csempészett is vissza a nagy bolsevik Oroszországba. Amikor imádkozott, mindig megverték. A kémlelő nyíláson figyelték a magán zárkájában, hogy imádkozik-e. Von Braun imádkozott. Kihúzták az zárkából, jól megverték. Visszament, imádkozott. Bibliát olvastak, pontosan idézték a Bibliát fejből, Isten tiszteleteket tartottak, a kis kenyérrel úrvacsorát vettek. Mikor bementek, vitték az egyiket, aki éppen prédikált, összeverték. Visszajött, azt mondja, hol fejeztem be? Prédikált tovább. Majd bejön az egyik őr az zárkájába, megverte sokszor. Von Braun imádkozik. Azt mondja, minek imádkozol? Hát az az Isten nem segít rajtad, nem veszed észre, az én kezemben vagy. Hányszor megvertelek már? Minek imádkozol? Mit imádkozol? Von Braun ránézett, és azt mondja, érted, imádkozom. És Marcel kiment. Nem tudta megverni. Átsütött rajta az a Krisztus, akivel találkozott. Ezek a követhető példák, kedveseim, nem a szupersztárok. Ez az igazi nagyság, amikor valaki ilyen mélységben is olyan erősen van gyökerezve Krisztusban, hogy azt az értéket tudja közvetíteni, még az ellenségének is, amilyen az ő megváltó urában van. Ugye ez a dia volt az, amit idéztem. Összefoglalva, egy gondolat. Pál szerint Ábrám hite által éppen gyűjtőpontja akár a körülmetélt, akár a körülmetéletlen hívőknek. Mert ahol a körülmetélés elkülönít, ott a hit egyesít. Így lehet Krisztusban sokféle nemzetből, akik kihívottak és szeretik az Úr Jézus testvér. Aztán a hitbéli egységről, és ezért imádkozik a főpapi imájában Jézus, és ezzel Jézus, és ezzel zárom a János evangélium 17. fejezetének 22. versétől, ebben a hitbeli egységnek a csodájáról szól az imádság, és tudjátok, nekem a leggyűgözőbb a keresztényeknek a szeretetteljes egysége. Társadalmi háttértől, képzettségtől, rangtól függetlenül. Tehát olyan nagyszerű látni azt, hogy nem ezek az értékek, amit elértem, amilyen egzisztenciát teremtettem, hanem nekem nem ez számít nálad, hanem aki vagy. Én téged szeretlek. És ez, ami gyönyörű. És Jézus Krisztus azt mondja, hogy ez az ajándéka a szentek közösségének. Hogy nem a versengés, a rivalizálás, hanem a Krisztus szeretetének hatékony működése, és ebből fakadó keresztény egység. Így imádkozik Jézus. Én azt a dicsőséget, amelyet nekem adtál, nekik adtam, hogy egyek legyenek, ahogyan mi egyek vagyunk. Én ő bennük, és te én bennem. Hogy tökéletesen egyé legyenek, hogy felismerje a világ, hogy te küldtél el engem, és úgy szeretted őket, ahogyan engem szerettél. Amen.